Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre Növelő pénteki műsorát hallják, melyben beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára, neveléskutató. Nagyon foglalkoztatja mostanában őt is, és nagyon sokunkat az a kérdés, hogy ki szólhat bele igazándiból a gyerekeink nevelésébe. Nyilvánvalónak tartjuk, hogy elsősorban a szülő, de hát ma ez már egyáltalán nem nyilvánvaló sajnos. Az iskola is csak módjával mer bizonyos kérdésekben állást foglalni, és bizony a gyerekeinkre óriási hatással van az internet és a social media, amelyik meghatározó sok esetben, és a gyerek alig-alig akarja elfogadni. Aztán egy másik kérdés, hogyha egy családban nincsen kialakult közös értékrend, és mondjuk az anya és az apa másképp gondolkodik egy-két alapvető kérdésről, akkor azt hogyan lehet egyáltalán feloldani, vagy hogy tud beleszólni egy nagyszülő, egy közeli rokon a gyerekeink nevelésébe? Ezt a kérdést próbáljuk ma körbejárni.
Igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és azért is gondoltuk, hogy erre egy kis időt szánunk a mai alkalommal, mert így jártunkban, keltünkben az országban nagyon sokszor felmerül az a kérdés, hogyha a szülőkkel beszélgetek, hogy jó, de hát ezt írt az internet, jó, de hát a gyerekeinket már lefoglalja. Próbáljunk is meg így valahogy kicsit távolabbról elindulni, hogy végül is ugye kineveli a gyerekeinket. Nagyon-nagyon erős a közösségi média hatása, és ennek az a problémája, hogy már kisgyerekkorban. Tehát, hogy a közösségi média tulajdonképpen azt az érzelmi struktúrát nem érinti károsan, vagy annyira károsan, amelyik már jól kialakult, és ez nem a 6, 7, 8, 9, 10, 13 éves, hanem annál sokkal, sokkal idősebb. Tehát, hogyha ebben a korosztályban beengedjük azt a mennyiségű, amit most már ma már látunk, hogy 3, 4, 5, 6, 8 óra képernyő idő a körülbelül ennek a korosztálynak, akkor számíthatunk arra, hogy olyan mértékben átírja az értékrendjüket, a gondolkodásukat, a fontossági sorrendjeiket, a prioritásaikat, hogyan furán néznek az egész környezetre, hogy hát ezzel meg mit akar. Tehát itt azt látjuk, és nem akarok ennél most annyira leragadni, de azt látjuk, hogy igazuk van azoknak az országoknak, és most már Ausztrálián kívül több európai ország is ezt dönti, hogy 14 vagy 16 éves korig nem engedi a közösségi oldalakra a gyerekeket, mert azt tapasztalták, hogy nem csak ebben a kérdésben, tehát hogy az értékrendet majdnem hogy semlegesíti, vagy inkább egy ilyen mindenfélére átírja, és ez a legnagyobb kár, tehát nem az, hogy egy másik irány lesz, amivel esetleg vitatkozhatunk, ha van arra alkalmunk, vagy valaki egy tekintély személy esetleg beszélgethet vele, hanem hogy egy ilyen nagyon nagy maszlakba belenyomja őket. Na most ez, hogyha nem engedi fel, itt annyira erős törekvéseket is látunk már, hogy a gyártókat próbálja, például azt hiszem pont Ausztrália törvénybe foglalni, hogyha a gyártó nem teszi lehetővé azt, hogy kizárja, tehát hogy nem lehet belépni, hogy kattintok egyet, elmúltam ennyi éves, hogy akkor milliárdos büntetést kap a gyártó, hogyha ezt az applikációt, ezt az alkalmazást nem teszi meg. Tehát látszik az, hogy nagyon erős a befolyása, és ennek nagyon komoly, de nagyon komoly pszichiátriai hatásai is vannak, a testképzavaroktól, az önértékelési zavartól, a nagyon erős depressziós törekvés, az öngyilkossági kísérletekig, tehát azért ez nagyon erős. Jó, tegyük egyszer zárójelbe, azt mondjuk, hogy a közösségi média ne szóljon bele a nevelésünkbe. Jó, akkor itt van a következő helyzet, amikor is, ahogy említetted, hogy jó, mit tehet az iskola, mit tehet az óvoda, mit tehet a bölcsőde akár ebbe a helyzetbe. Ilyen közegekben is nagyon sokat megfordulok, és nagyon sokat panaszkodnak az ott lévő szakemberek, hogy a szülők nem engednek nem is azt, hogy nem engednek, nem tudják elfogadni, vagy nem is számít arra, hogy tulajdonképpen egy szakemberrel beszélget. Tehát ebben az esetben, hogyha belegondolunk, hogy ahhoz, hogy szülővé váljunk, ugye semmilyen segítséget nem kaptunk, hogy úgy mondjam, szakmai segítséget, és a gyerekeink 6-8-10 órát intézményben töltenek, És ott viszont számíthatnánk arra, hogy szakemberrel élnek együtt, és ezek a szakemberek nagyon jól ismerik, hát több időt töltenek velük a gyerekek, mint velünk. Tehát ebben az esetben nagyon jó lenne, hogyha ott kialakulna egy olyan együttműködési bizalom, amiben szívesen meghallják az óvónő, vagy a tanár, vagy az osztályfőnök, vagy egy-egy olyan tanár, akivel jó kapcsolatban van a gyereke, hogy mit lát. És azt tapasztalják már most a pedagógusok, hogy például jó-jó, még óvodába talán eljönnek a szülő értekezletre, de talán még az első osztályosok, és kész. Nagyon sokat ártott ennek az interneten is, hát...
Való kommunikáció.
Abszolút, hogy úgyis majd elolvasom a krétában, majd ír, ha valami van. Ott meg a kialakított szülőcsoportos Facebookok, ahol aztán minden ömlik, mert én így szoktam, mert a Juli néni azt mondta, és a nem tudom micsoda, és megint csak összekeveredik a szülő, és kiszorul ebből az egész folyamatból a szakember. És ebben az esetben tényleg azt látjuk, hogy nagyon kevés eszköze marad annak a pedagógusnak, aki pedig hozzátehetné a maga meglátásait. Természetesen nyilván nem kell ezt hónap így csinálni, de legalább a meghallgatásig, legalább a párbeszédig valahogy eljussunk. Nagyon érdekes az, hogy arra nagyon hamar kész, talán így lehet mondani a szülői társadalom, és nem akarok, tényleg kivételeknek nagyon nagy tisztelet, hogy arról az oldalról beleszóljon, mert mit csinál a tanár, mert miért nem fegyelmez, mert miért nem köti le, mert miért nem ezt adta föl, mert miért azt adta föl, miért ennyit, miért nem ennyit, miért viszi el, miért akarja valami. Tehát onnan arról az oldalról úgy érzi, hogy ő neki akkora bejárása van erre a területre, mint talán senki másnak. Persze, nyilván ő a szülője, érthető, na de ő azért nem szakembere. Tehát nézzünk meg, talán egyetlen másik szakmában sincs ilyen. Nem megyek el egy ügyvédhez, és elmondom neki, hogy miért nem ezt csinálta, miért nem így védte, miért nem mondta azt. Nem megyek el egy orvoshoz, és megmondom neki, hogy hát most ne haragudjon, miért ezt írta fel, mikor én azt akarom szedni. És ezeken a területeken viszont úgy érezzük, vagy sokszor tényleg úgy látszik, hogy onnan van bejárat, de a pedagógustól nincs kijárat. És utána tényleg nehezményezzük azt, hogy jaj, milyen a pedagógus képzés, valóban vannak a pedagógus képzésnek erős hiányosságai is, vagy legalábbis tényleg azt lehet mondani, hogy egyeteme válogatja, vagy főiskolája válogatja, mert akkor a szabadság van ugye a felsőoktatási tanítás terén, de akkor ne nyávogjunk, hogy úgy mondjam, mert hiába képezik ki azt a pedagógust akármilyen szintre, hogyha nem fogadja el azt, hogy esetleg hozzászóljon, tehát nem azt mondom, hogy beleszóljon, de hozzászóljon, és ezt a párbeszédet tényleg érdemes lenne kialakítani. Nagyon sok helyen rendeznek már szülői fórumokat, szülői esteket, szülők iskoláját, szülők egyetemét, mindenféleképpen hívják, és mindig az a legnagyobb panaszkodás, hogy hát igen, általában azok a szülők nem jönnek el, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Tehát itt bíztatom a szülőket, hogy próbáljunk meg, nem mondom, hogy az egész tantestülettel, vagy az egész óvodai népességgel, vagy a pedagógusokkal, de egyel-kettővel bizony ki kell alakítani egy olyan szövetséges, bizalmi kapcsolatot, aki más szempontból láthatja a gyerekeinket, és ez tényleg jó gondolatokat, vagy jó eszközöket is akár felajánlhat. Én nekem ugye, hát ez a szakmám, és mindig is ez érdekelt, de hihetetlenül hálás vagyok azoknak a tanároknak, akik a gyerekeinket nevelték, és akiknél láttam egy másik törésben ugyanazt a személyiséget, akik esetleg akár csak egy kis megjegyzéssel, hogy fú, ezt láttam a gyerekedben, hogy valahogy másképp világították meg. Éppen a minap találkoztam két ilyen pedagógusokkal, és tényleg úgy feljött bennem, hogy édes Isten, milyen hálás is vagyok ezeknek az embereknek, hogy alakítottak, és a mai napig lehet látni ezeken a gyerekeken, vagy most már felnőtteken, hogy igen, ez a tanárja, ez a valaki alakította rajta, vagy akár ugyanígy egy lelkész például, hogyha tudnak ilyen kapcsolatot.
Sportvezető.
Vagy egy hangszeres tanár, ugye ők egyedül vannak a gyerekkel, tehát ez nagyon sokat jelent, vagy egy karvezető, egy kórusvezető, ez egy másik közösségbe van, vagy egy cserkészetbe, tehát azokban a közösségekben, ahova valahova tartozik, ott érdemes lenne valóságos szövetséget kötni ezekkel a pedagógusokkal, vezetőkkel. Jó, a következő az viszont nagyon érdekes, hogy nevelheti-e a gyerekeinket például a baráti családok, vagy nem, vagy mindegy, vagy ahol még kerteső vezet van valahogy, aki mennek az utcára, vagy térre például, hogy egy másik szülő. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert abban tehát a mi generációnk még, amikor ugye kimentünk valahová játszani, és ott találkoztunk a szomszédnénivel, és az azt mondta, hogy fiam, tehát szedd össze már magad, és így nem beszélünk, akkor édesanyám megköszönte, hogy ránk figyelt az a szomszédnéni. És ma, hogyha játszótéren egy másik szülő rászól a gyerekedre, hát akkor azt hiszem, hogy ott nagyon komoly viták is lesznek, és lehet, hogy el sem megy többet arra a játszótérre, mert mit szól bele? Tehát annyira érdekes ez, hogy attól még nem kell ezt, hogy mondjam, befogadni és pont úgy csinálni, de miért nincs meg az a nyitottságunk, hogy egy párbeszédet engedjünk meg? És gondoljuk meg azt, hogy például az internetnek milyen erős párbeszédet engedünk meg. Tehát, hogy szülőként, hogy kinyitjuk, és akkor mondják, hogy ezt csináld meg, azt csináld, ezt mond a gyerekednek. Nem tudom, én nem mondd azt, hogy ne mász föl a szekrényre, hanem mondd azt neki, hogy kérlek a szekrényt, ne közelítsd meg, mert hogy a ne szó benne le legyen. És ezeket elhisszük, ezeket elfogadjuk, ezeket arrébb, és tényleg csőstől jönnek azok a tanácsok, azok a valamik, amelyeket tényleg feltétel nélkül elfogadunk, egy személytelen, nincs mögötte egy arc, egy hangszín, egy semmi, és ezeket elfogadjuk. És akkor most menjünk még egy kicsit közelebb. Akkor jönnek ugye a családtagok. Tehát a távolabbi családtagok hogyan szólhatnak bele, vagy beleszólhatnak-e a nevelésbe? Például ugye kirepül a
gyerek. Testvérek, sógorok, sógornők.
Nagymamák. Anyósok. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, akkor, hogyha közel élnek egymáshoz, ugye. Márpedig, ha közel élnek, annak sok áldása is van nyilvánvaló, de ugye szokták mondani, hogy ajaj, az anyós ne lakjon úgy, hogy papucsba át lehessen jönni, ugye vannak ezek a jó kis szólások. Nagyon különös ez az eset, nálunk papucsba át lehetett jönni édesanyámnak, a szomszédban laktunk. Meg kellett tanulnunk az együttműködést, ez egészen biztos, hogy mind a két részről. És ez akár papucsos, akár nem papucsos, mert ugye ma már nem csak a kert és a papucs, mert ma megint ott van a telefon. Éppen, hogyha beszélgettünk egy-egy családdal, ugye volt egy ilyen kis problémájuk, vagy hát talán nem is kicsi, a probléma, hogy hát ugye a házastársamnak az édesanyja folyamatosan bele akar szólni a nevelésünkbe, hogy miért ekkor kelünk föl, miért ekkor fekszenek le, miért ezt teszik, miért nem azt teszik, jaj, mi beöltöztetted, stb. És akkor kérdeztem tőle, hogy hát ennyire közel laktok egymáshoz, úgy tudtam, hogy másik országban is laknak. De nem, azt mondja, de tudod, elég sokszor egy telefonba egy szó, vagy egy megjegyzés, vagy egy valami, és hogyha pedig, hogy úgy mondjam, viszonylag jó a kapcsolat, és mondjuk ez gyakori főleg anyáknál, hogy az anyákkal tartják esetleg a lányaik, tehát fiúknál ez ritkábban fordul elő, de a lány gyerekeknél, hogy minden nap beszélünk telefonon. Na ez egy veszélyes, ez legalább olyan, mint a papucs. A minden nap beszélünk telefonon, sőt, szerintem ez olyanabb, mint a papucs, mert a telefonban kicsit gátlástalanabbak vagyunk mind a két részről, mint a személyesben. Mert ugye, hogyha személyesben valaki tesz egy megjegyzést, mindjárt látja az arcán, hogy jaj, de anyukám, na, ez egy valami, és akkor vagy elfordulhatsz, vagy kicsit kimész, beteszed a mosást, vagy valami, de telefonban ezt nem tudod megtenni. És hogyha ez minden nap van, sajnos nem egy és nem kettő ilyet tapasztaltunk már, hogy akár egy ilyen másik városból való sűrű telefonkapcsolattal egy házasságot is szét lehet szedni. Mert akkor csak azzal a féllel vagy kapcsolatban, akivel telefonálsz. És annak, hogy úgy mondjam, elképzelhető, láttunk ilyet, hogy ugye kis megjegyzések a házastársára. Jaj, mert miért nem tud erre a gyereke bánni? Jaj, mert hogy csinálta ezt, stb. Stb. Tehát azt nagyon, nagyon, nagyon fontosnak látom, hogy még a házasság elején, vagy akkor, ha nem, akkor utána beszéljék meg, hogy új közösség vagyunk. Új közösség vagyunk, és ezt mind a két féllel, tehát az édesanyával, édesapával, származási családdal valahogy úgy tegyük le a voksot, hogy szívesen adunk tanácsot, kérjél, szívesen,
segítünk. Mit van az ajtó?
Mindig. De gyere! Tehát nem akarunk ebbe. Ez nagyon nagy önfegyelmet kíván attól, aki egy tapasztaltabb, nyilvánvaló egy tapasztaltabb ember, és végigjártuk már azokat a lépcsőket. Tehát kezeltünk egy pár hisztit, kezeltünk egy pár iskolába menetet, kezeltünk egy pár, nem tudom én, nem
nevelési
eszi meg.
Helyzetet. Vagy,
abszolút, igen. Helyzetet. És persze, hogy az embernek adódik az, hogy de nagyon kell ezzel vigyázni, hogy ő is rájöhessen erre a dologra, vagy eljussunk oda, hogy kér, tanácsot kér. Tehát azt hiszem, hogy ez talán egy nagyon-nagyon irányadó, hogy előzőlegesen vagy amikor. Sokszor felmerül a kérdés, hogy ha például van ilyen feszültség, mondjuk a származási család, talán nevezzük így, között, hogy akkor ezt ki oldja meg, hát, vagy ki próbálkozzon a megoldáson. Hát először is mindenképpen a saját gyermeke. Tehát semmiképpen nem a menny az anyóssal, vagy a vő az anyóssal, apóssal, stb., vagy akár a testvérrel, hogyha a testvérünknél van ilyen beleszólási helyzetünk. Tehát, hogy az, aki közelebbi kapcsolatban van velük, és igenis neki kell kiállni, és nagyon sokszor nem vállalja ezt az a fél. Jaj, mert én az anyukámmal van. Nem. Tehát egyszerűen tényleg ez az elhagyja anyját és apját, és a feleségéhez, férjéhez ragaszkodik. Ez egy annyira bölcs tanács, egy annyira irányadó valami, és ehhez nem kell, hogy úgy mondjam, belerúgni, nem kell lesajnálni, nem kell tiszteletlennek lenni, nem kell durvának lenni, nem, semmit nem kell, de ez az én dolgom. Tehát az, hogy az én családommal kapcsolatban én intézzem el ezt a feszült kapcsolatot, ez az én dolgom. Tehát ez, erre biztos időt, erőt kell szánni, és az ő feladata. Nehezebb kérdés az, hogyha még megyünk beljebb a családba, hogy amikor nincs egyetértés az apa és az anya között a nevelésnek a területein, vagy akár csak világnézeti kérdésekben, vagy sok mindenben, hogy akkor ugye ez mi a helyzet? Megint csak akik még esetleg előtte vannak, vagy ha adhatunk tanácsot arra, ha adhatunk arra egy jó irányvonalat, hogy hát még mielőtt elkezdődik a nevelés, jó lenne megállapodni abban. Például, hogyha egy hívő szülő, anya vagy apa, és egy nem hívő társ. Tehát itt mindenképpen meg kell abban állapodni, hogy a gyerekek kapnak-e hitéleti támogatást, amíg gyerekek a nevelésben. Tehát, hogy úgy mondjam, most kicsit egyszerűbben fogalmazva, a nem hívő szülőtárs támogatja-e azt, hogy a hívő társ bevezesse a hitéletbe a gyerekeket, egész kicsi kortól kezdve. Tehát ez azt is jelenti, hogy lesz-e evés előtt imádság? Hogy lesz-e alvás előtt egy kis imádság? Hogy vasárnaponként, vagy amikor kiki ugye milyen felekezethez tartozik, hogy az Isten tiszteletekre a gyerekekkel együtt megyünk el. És azt is éppen jó lenne megbeszélni, hogy ezekben az esetekben a nem hívő fél, az hogyan áll hozzá. Tehát, hogy ez a támogatás, tehát ezt támogatásnak nevezzük, tehát nem csak elnézem, nem csak elviselem, hanem adott esetben, például, hogyha a gyerekek, nem tudom én, egyházi intézménybe járnak, és ott van például egy betlehemes, vagy van egy közös mise, vagy van egy olyan jellegű, nem tudom én, templomba zajló esemény, sok minden, vagy első áldozó lesz például. Hogy akkor én a támogatásomat kifejezem-e például a jelenlétemmel. És ez nagyon jó lenne, ha kifejezné. Mindjárt rá is térünk, hogy miért. De ugyanígy fontos ez, hogy más kérdésekben, tehát lényeges nevelési kérdésekben milyen állásponton állunk, milyen állásponton áll az apa meg az anya. Most itt van egy nagyon fontos törvényszerűség, amit van, hogy figyelmen kívül hagyunk, hogy a gyermekben, tehát a gyermek, ugye gondoljunk csak bele, az egész lényünknek, tehát a fogantatástól kezdve egy apai és anyai sejt egyesülése, de szó szerint egyesülése a kezdete. Ez az egyesülés sokszorozódik, ugye, és már ettől kezdve, hát ezt látjuk egyébként, a gyerek ránézel egy gyerekre, benne van apja, anyja, de még a nagyanyáik is, de minden esetre menjünk az apa anyára, tehát ott van benne, elválaszt, szétválaszthatatlanul. És ez a lelkében is ugyanígy zajlik egy kis gyereknek, és ezért, éppen ezért például nagyon buta kérdés, hogy kit szeretsz jobban, apát vagy anyát, vagy amikor a válásoknál, ugye, hogy hova menni, és a többi. Mert ez benne egy olyan hasadást jelentene, hogyha itt választani kellene. Nagyon érdekes, vagy egy nagyon szomorú esetet láttam éppen egy ilyen tehetséggondozó kutatóban. Egy meglett férfi, 30-40-es, legalább 40-es énekelt, és az elején volt egy beszélgetés. És a beszélgetésben nagyon-nagyon-nagyon erősen dadogott ez a férfi, nagyon erősen, alig tudta kifejezni. És rá is kérdeztek, hogy hát ez a probléma valahogy honnan ered, és azt mondja, hogy 3 éves voltam, amikor a szüleim elváltak, és feltették a kérdést, hogy akkor most, amikor megy apával mész, vagy anyával. És azt mondja, ez bennem egy olyan sokkot eredményezett, hogy én nekem azóta nagyon nagy problémám van, hogyha egy kicsit is feszültebb a helyzet, akkor dadogok, és milyen nagyon érdekes volt, és utána énekelt, és semmi nem volt. Jó, de inkább erre szeretnék rávilágítani, hogy 40 évesen is még mindig ez a hasadás élt benne. De ezt csak azért szeretném elmondani, és most nem a válásra koncentrálva, hogy ennyire egységben él egy gyermeki lélekben az apának az anya, és az apának az anyának az élethez való viszonyulása, az irányadása. Tehát majd a lelkiismerete is ebből alakul ki. Tehát én ezt a hasonlatot szoktam használni, hogy olyan, minthogyha az élet kezdetén összeöntenénk ugye kakaót. Tehát teszel bele kakaóport, meg tejet, és ez összevegyül, és utána nem tudod kiszedni a kakaót, meg a tejet. És ezt éli át egy kisgyerek az anya és az apának az iránymutató nevelésében. Tehát, hogyha az anya azt mondja, hogy jobbra van az előre, akkor jó az, hogyha az apa is ad, mert az iránytűje alakul így ki, hogy arra van a jó, arra meg van a rossz. Na most, hogyha ez a nagyon erős egység, ami a gyermekben benne él, megbomlik, és azt mondja, hogy fiam, anya azt mondta, hogy a jobbra van a jó, apa azt mondta, hogy balra van a jó, mert engem mit nem tudom. Akkor nem az a probléma. És ezt talán már többször beszéltük is, de nagyon sokszor belebotlok ebbe a helyzetbe. Nem az a probléma, nem ez a legnagyobb probléma, hogy ki fogja játszani az apát és az anyát egymásen. Mert ki fogja játszani, egészen biztos. De nem ez a nagy kérdés, hanem az, hogy benne ugye az apa és az anya együtt egy iránytű, egy darab iránytű, amelyik segít eligazodni az életben, úgy mindenki is apró dolgában és nagyobb dolgában is. És akkor, hogyha ez szétesik, akkor a gyereknek belül az iránytűje törik össze. Tehát nincs előremutató jel, semmi. Tehát egy kaosz van először is. Másodszor pedig kialakul az a személyiség, én szerintem ez a legnehezebb része ennek a történetnek, kialakul egy olyan személyiség, amely egy krízis helyzetben, egy döntési helyzetben, minden esetben azt az utat fogja választani, ami a könnyebb. Akkor is, ha ez megalkuvással jár, akkor is, hogyha ez kis csalással jár, akkor is, hogyha ez a másik bántásával jár, vagy valami, ami nekem most éppen könnyebb. Nem szólok bele, elhallgatok, elnézem, elfordulok, stb. Hát, ha valamit, akkor egy ilyen személyiséget nem akarunk nevelni. És ez az attól van, most erre mindig felteszik a kérdés, jó, de hát különböző családból jövünk, hát annyira különböző nézetekkel, hát nem vagyunk egy nézeten mindenben, persze. Igen, de akkor azt mondom, nem a gyerek fölött, nem abban a krízisben. Kezdünk el veszekedni fölötte, hogy jó, de engem nem zavar, de csinál csak így, de szerintem ez így nem jó, stb. Stb. Hanem félrevonulunk, és ezt bizony megküzdjük egymással mi. mi felnőttek, és azt mondjuk, hogy igen, lehet, hogy kard ki, és megvitatjuk ezt a helyzetet, de valamilyen egyességre kell jutni. És ezt az egyességet képviseljük azután, hát itt fontos dolgokról beszélünk, tehát azért nem a kelkáposztáról.
Lényeges
dolgokról, de ott nagyon fontos. Ott nagyon fontos. Abban is, hogy például, nem tudom én, a kütyüzés szabályai például ma már, ezek nagyon fontos dolgok, hogy megengedem, nem engedem, ennyit, ennyi. Van-e a hálószobában, vagy nincs? Az asztalnál hozzányúlhatunk-e, vagy nem? Nem tudom én, mennyi a kütyüzős idő. De nem csak ebbe, tehát abban is, hogy például belefér-e a nevelésünkbe, nem tudom én, erre is sokszor panaszkodnak, egy durvább, meg, tehát akár a tetlegesség, egy durva kifejezés is. És ebben bizony meg kell állapodni, vagy hogy hova engedjük el, vagy mikor jöhet haza, vagy lényeges dolgokban. Na most, hogyha megint csak kiléptünk egy lényeges dologgal együtt, és azt tudjuk képviselni, de lehet, hogy egy idővel mégis úgy vagyok, hogy olyan sokat engedtem ebbe a kompromisszummal a házastársamnak, hogy én ezt nem tudom tovább képviselni. Akkor megint be kell vonulni egy külön helyre, és megint meg kell állapodni. Azért, mert ne felejtsük el, hogy az iránytűjét törik össze. És annyira szomorú ezt látni, hogy bizony ma sok iránytű nélküli fiatallal, felnőttel találkozunk. Tehát akinek nem alakult ki ez a belső, szilárd, eligazító prioritása, értékrendje, célja, életcélja, mert ezek mind erre fognak ráépülni. Tehát a fegyelmezésben, vagy egyetlen ebben a nevelésben nagyon lényeges az, hogy tényleg abban a fejlődő életszakaszban, amikor még nincs belül kialakult szilárdsága a neve a személyiségnek, akkor kapjon egyértelmű, megbízható, világos iránymutatást, és azt a legfontosabb tekintélyszemélyeknek az egységétől kapja. És akkor itt ugye ahogy körülbeszéltük, a legerősebb mag az anya és az apa. Jó, ha ehhez hozzá tud csatlakozni bizony ugyanezzel a megegyezéses és kompromisszumos és nyer-nyer helyzettel a testvérek, a nagyszülők, a nagynéni, vagy hát egyáltalán aki a közelében a nagyobb család, azon kívül ugye a szakemberei, akik a pedagógusok környezete, vagy a papja, lelkésze, akikkel kapcsolatban van, és utána pedig azt is mondom, hogy bizony megnézzük azt, hogy a digitális világban is ki tudjuk azt mondani, hogy tudom, kinek hiszek.
Hát ennél szebb zárszót nem is mondhatnánk. Dr. Pécsi Rita volt a vendégem. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.